minden kedves vendéget, és hát először is szeretném megköszönni a szervezőknek a lehetőséget, hogy az ELTE-n tarthatok előadást. Na most ez az MFA az egy érdekes kérdés. Tulajdonképpen 85-ben, amikor végeztem, akkor a Fóti úti Akadémiai Intézetbe, a MÜFI-be kezdtem el dolgozni, és azóta egy kicsit úgy érzem magamat, mint az a bácsi, aki nem mozdult ki a falujából, mégis több országnak volt időközben az állampolgára. A Fóti úti MÜFI-ben először tulajdonképpen műszaki fizikai kutatóintézetnek hívták ezt, és annak egy mikrohullámú eszközök főosztályára kerültem, ahol gallium arzeniddel foglalkoztam. Tehát a középiskolásoknak mondanám, hogy a kedvenc játékszeretekbe és a számítógépekbe a félvezetők, a processzorok, azok szilícium nevű félvezetőből készülnek, és nyilván örülünk neki, hogy ezekből ilyen nagy bonyolultságú eszközöket lehet készíteni, de ha már a mobiltelefonra gondolunk, akkor a mobiltelefonban az előbb említett gallium arzenid van, mert távközlési célra ez, ami alkalmas. Tehát tulajdonképpen mindig vegyület félvezetőkkel foglalkoztam, az elején nem mikroszkópiával, de ott abban az intézetben volt egy nagyon erős főosztály, amelyiknek egy része röntgennel, másik része transzmissziós elektron mikroszkópiával foglalkozott, és sikerült ahhoz a csoporthoz csatlakoznom, ezt abban az időben Barna Péter, Barna Árpád, Radnóci György nevei fémjelezték. És 98-ban egy akadémiai átszervezés során ezt az intézetet felköltöztették a KFK-iba, összevonták az ottani anyagtudományi kutatóintézettel, így lett egy ilyen kimondhatatlan hosszú nevünk, amit röviden MFA-nak hívtunk, Műszaki Fizikai Anyagtudományi Kutatóintézet. 2012-től ez az intézet az egyik tagintézete a Természettudományi Központnak. A Természettudományi Központ az az intézmény, amelyik itt az épület háta mögött, ugyanezen a kampuszon, a Q2-be helyezte el 5 intézetét, kivéve a mi intézetünket. Ennek vannak műszaki technikai okai, hogy minket miért nem. Így aztán az ilyen két lábon való állást és a futkosást megúvva, mi úgy döntöttünk az akadémia jóváhagyásával, hogy jövő év január 1-től a KFK-i kampuszon levő 2 kutatóközpont közül az energiakutatóhoz fog tartozni az MFA. Hát ennyit így előjáróban, és igazából bonyolult volt, de az MFA rövidítés és embléma az végig megmaradt. Igazából tehát ez az előadásban úgy gondoltam, hogy először beszélnék egy kicsit a középiskolásoknak a transzmissziós elektron mikroszkópiáról, felhoznám azokat az érveket, amik emellett szólnak, és utána térnék rá a gallium nitridre, amiből a kék lézer készül. Hát itt ezen az ábrán mutatnám a ENSZ-Ruska tervrajzát. A 1931-ben javasolta ezt a transzmissziós elektron mikroszkópot, és nem csak javasolta, hanem Max Knoll-al együtt meg is építették. Ezért ő nagyon későn kapott Nobel-díjat 1986-ban. Érdekes módon akkor úgy osztották meg a Nobel-díjat, hogy felét kapta Ernst Ruska, a másik felét megosztva Binning és Röhr, akkor éppen a scanning tunneling microscopy feltalálásáért. Azok nagyon sok embert kellene felsorolni, hogy ki mindenki járult hozzá a transzmissziós elektron mikroszkópia fejlődéséhez. Érdemes megemlíteni Scherzernek a nevét, mert ő nagyon korán felhívta a figyelmet a lencsehibákra, és tulajdonképpen mutatott olyan utat, hogy hogyan lehetne ezeket csökkenteni. Gábor Dénest a holográfiáért érdemes említeni, ugye ő 71-ben kapott Nobel-díjat, és egyébként a holográfia az utóbbi 15-20 évben visszajött a transzmissziós elektron mikroszkópba, és nagyon speciális feladatokra kiválóan használható. 98-ban, mert hogy szeretnék beszélni olyan vonatkozásáról is az elektronmikroszkópiának, amit mi még nem tudunk élvezni, de azért az utóbbi években itt megint egy olyan forradalom ment végbe, ami lehet, hogy megérdemelt volna szintén egy Nobel-díjat, vagy valami technikai díjat. Mindenesetre 98-ban Harald Rose, Max Heider és Knut Urban, aki akkor éppen a Jülihi Forschungszentrumban az Ernst Ruska Centernek volt az igazgatója. jelentős lépést tett a lencse hibák korrigálása érdekében, és 2005-ben az első aberráció korrigált mikroszkópok piacra is kerültek. A mikroszkópos világ nagyon sokat köszönhet Feynmannak is. Feynman ugyanis 59-ben azt mondta, hogy abban az időben a mikroszkópoknak a felbontó képessége, ez a 10 angström, ez nem elég. Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy ezt megjavítsuk, sokkal jobb legyen a felbontó képesség, és ő azt mondta, hogy ennek nincsen fizikai korlátja. Hogy mire gondolhatott, meg hogy egyáltalán mi az, ami motiválta a transzmissziós elektronmikroszkópoknak a fejlesztését, hát ugye már addigra több mint 300 éven keresztül voltak fénymikroszkópok, és ezek a fénymikroszkópok, most megpróbálom idézni a kémiai Nobel-díj, idei kémiai Nobel-díj indoklásából az első néhány mondatot, egy új világot nyitottak már a 17. században azoknak, akik élő objektumokat akartak tanulmányozni, baktériumokat, meg más ilyen kisebb dolgokat. Tehát igazából az optikai, látható fénnyel végzett optikai mikroszkópiának akkor évszázados múltja volt, csak az emberek ennél jobb felbontást akartak. Miért? Mert Rayleigh megfogalmazta azt, hogy egy látható fénnyel dolgozó optikai mikroszkópnak a felbontása, azaz, hogy két pontot mikor tudunk megkülönböztetni, az függ a megvilágító fénynek a hullámhosszától és a lencsének a gyűjtő szögétől, ettől a színusz bétától, ezt hívják numerikus apertúrának is. Hogyha ezt a képletet úgy tekintjük közelítőleg, hogy egy fénymikroszkópnak a felbontása az a megvilágító fény hullámhosszának a fele, akkor könnyen rájöhetünk, hogy a fénymikroszkópok 200 nanométeres felbontását nem lehet túllépni. A kémiai Nobel-díj megmutatta, hogy meg lehet kerülni. Az, hogy egy kicsit érthetőbb legyen ez a dolog, hogyha itt a P1 alatt van egy korong, és itt van egy másik korong, és ez a két korong elég messze van egymástól, akkor, hogyha erre ránézünk egy mikroszkóppal, akkor két külön korongnak látjuk. Mi van akkor, hogyha ezek átlapolnak? Hogyha nagyon-nagyon átlapolnak, ennyire közel, akkor ezt csak egy korongnak fogjuk látni az intenzitás elosztásban. És ahhoz, hogy két külön korongnak lássuk, annak kell teljesülnie, hogy az egyik intenzitás eloszlásának a minimuma az legfeljebb a másik maximuma alatt legyen. Tehát valami olyan módszert keresett a világ, ami jobb felbontást ad nekünk, a jobb felbontás pedig ebből a képletből teljesen egyértelmű kisebb hullámhosszat jelent. És arra készültem, hogy a középiskolásoknak egy kicsit elmondjam azt, hogy az elektronnak annak kettős természete van. Van részecske természete, az egy olyan kis golyócska, ezt mindenki tudja, van tömege, lehet vele lőni, és ugyanekkor van hullám természete is. Mondhatnám azt, hogy a hullám természetére bizonyíték az, amit naponta csinálunk a transzmissziós elektronmikroszkópba, tehát diffrakciós képeket készítünk, de azért ez az érdekes kísérlet sorozat a Feynman könyvnek a címlapjáról vettem ezt a képet. Most először képzeljük azt, hogy itt nem hullámok vannak ezelőtt a kettős rés előtt, hanem mondjuk focilabdák vagy puskagolyók, amik egyesével átférnek az egyes rése meg a kettes résen, és elkezdünk véletlenszerűen lövöldözni, és ezen az ernyőn detektáljuk. A kísérletek érdekessége akkor kezdődik, hogyha az egyik rést betakarjuk, mert akkor ezen a résen tudnak csak átmenni a focilabdák, és az eloszlás, az intenzitás eloszlása az ezt a görbét írja le. Fordítva, hogyha ezt hagyjuk nyitva, akkor ezt az I2-t. Hogyha focilabdákat mind a két résen keresztül tudjuk lövöldözni, akkor az eredő intenzitás ennek a közepe, ennek az összege lesz valami ilyen burkoló görbe. Akkor, amikor ezt a kísérletet megismételték vízhullámokkal, itt konkrétan ez látható, akkor azt az érdekességet figyelhették meg, hogy itt diffrakció, elhajlás történik, és ennek következtében bizonyos hullámok erősítik egymást, és ennek a kettőnek, a két külön felvett intenzitásnak nem az összege az az intenzitás, amit kapunk akkor, hogyha ezt a két részt nyitva hagyjuk, hanem ezt a fajta diffrakciós intenzitás eloszlást kapjuk. Na most ugyanezt lehet kimérni elektronokra is. Tehát itt az egyik bizonyíték arra, hogy az elektronoknak hullámtermészetük van. Hogyha elektronokba gondolkodunk, és most már tudjuk, hogy kisebb hullámhoz kell, akkor valahogy meg kellene tudni, hogy mennyire kell ezeket meggyorsítanunk azért, hogy megfelelő kicsi hullámhosszat kapjunk. Hát ezt az a de Broglie és Planck által kidolgozott elméletnek ez az összegzése adja, amelyik azt mondja, hogy az elektron hullámhossza az a Planck állandó osztva az impulzusával. Márpedig a középiskolások is könnyen ki tudják számolni, hogyha V feszültséggel gyorsítunk egy elektront, akkor azon észer V munkát végzünk, energiát adunk neki, hogyha ide kell nekünk az impulzus, akkor az M-szer V-t ebből a képletből ki tudjuk fejezni, és akkor klasszikusan számolva ezt a képletet kapjuk, hogy lambda egyenlő H per négyzetgyök 2M-szer észer a gyorsító feszültség. Tehát az jön kiből, hogy ha nagyobb a gyorsító feszültség, akkor kisebb hullámhosszú elektronokat tudunk, elektronnyalábokat tudunk előállítani. Felmerül persze a kérdés, hogy kell-e ez a relativisztikus tag. Nagyon könnyen ki lehet számolni, hogy mennyi mondjuk a 100 kV-tal gyorsított elektronoknak a sebessége. Látjuk, hogy durván már az is az is a fele a fénysebességnek, nagyobb energián pedig egészen megközelítjük. Tehát minden esetre ki lehet számolni, hogy mondjuk 100 kV-os elektronoknak a hullámhossza az valamilyen 0,03 nanométer. Ugye sokkal-sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint a 200 nanométeres felbontásban, még akkor is, hogyha egy transzmissziós elektron mikroszkópba a begyűjtő szög az kisebb lehet. Hát említettem, hogy 1931-ben elkészült az első mikroszkóp, ami nagyon olyan laboratóriumi darabnak látszott, de 1939-ben megjelent az első kereskedelmi forgalomban kapható Siemens gyártmányú mikroszkóp, aminek a felbontása 7 nanométer volt. 1970-ben ez a Philips mikroszkóp 3,5 angstömöt tudott, és ez a 90-es évek, amikor a Philipsnek a 300 kV-os mikroszkópja 2 angstömös felbontást tudott, a Geol-nak a 400 kV-os mikroszkópja 1,6 angstömöt tudott. Ezek azért fontos lépcsők voltak, mert a fémekben a legnagyobb távolság az atomsíkok között az olyan 2 angstöm körüli, tehát innentől vált lehetővé az, hogy ezeket is feloldjuk. Hogyan is működik a mi transzmissziós elektronmikroszkópunk? Azt hiszem, hogy tudják a középiskolások, hogy hogyan működik az optikai fénymikroszkóp. Tehát itt van a minta, amit megvilágítunk. Az objektív lencse nagyít egyet rajta, a okulár lencse pedig tovább nagyítja, a nagyítás a kettőnek a szorzata, és vagy egy ernyőn felfogjuk ezt a képet, vagy egyszerűen a szemünkkel nézzük. Na most ennek analógiáján meg lehet érteni a transzmissziós elektronmikroszkóp működését. Szükségünk van egy elektronforrásra, ezek nagyon-nagyon különbözőek lehetnek. Lehet ez egy Wolfram szál, egy lantán hexaborítkatód, egy bonyolultabb ágyú, de ebből egy eléggé monokromatikus, tehát közel azonos energiával kilépő elektronokat nyerünk ki, viszonylag nagy árammal. Már itt az ágyú részben egy fókuszálás történik, itt van egy fókuszpont, olyan, mintha abból indulna ki a megvilágító rendszer, de itt a kondenzor rendszerrel az elektronnyalábot már fókuszáljuk, és ennek a kondenzor rendszernek több feladata van, mert a különböző alkalmazásokhoz különböző átmérőjű, paralel megvilágítású elektronnyalábot kell előállítanunk és ráhoznunk ide a mintára. A legfontosabb része, a lelke a mikroszkópnak ez az objektív lencse. Ez nagyít egy viszonylag kicsit, 20-szorosat vagy 50-szöröset. Utána van egy úgynevezett intermediate lencse, amelyik nagyon nagyot nagyít, és van egy vetítő lencse, és itt ezen az ernyőn, vagy negatívon, vagy manapság CCD kamerán rögzítjük a képet. Vagy rögzítjük ennek a képalkotásnak egy másik síkját, a objektív lencsének a hátsó fókuszsíkját, és akkor diffrakciós képet kapunk. Hát ez idáig nagyon-nagyon jó, csak Ez mutat egy ideális sugármenetet egy vékony lencsén. Megvannak a klasszikus optikában az üveglencséken és a műanyag lencséken is azok a hibák, amikkel az emberek szembenéznek, de a transzmissziós elektronmikroszkópban a lencsék azok tekercsek, azok elektromágneses tekercsek, és ugye a Lorentz törvény mondja azt, hogy mi tudjuk ezt az elektronnyalábot ide-oda tologatni és fókuszálni, statikus elektromos térrel és mágneses térrel. Itt ez annyira fontos, hogy ennek az objektív lencsének az áramát, ami meghatározza a fókusztávolságot, azt illik egy meghatározott érték közelébe tartani a mikroszkópia között. Csak hogy oda akarok kiukadni, hogy 10 évvel ezelőtt még azt írták a mikroszkópos tankönyvek, hogy az a mi nagy szerencsénk, hogy a fénymikroszkópokban meg a szemüvegőkben használt lencsék, azok sokkal tökéletesebbek, mint ezek az elektromágneses lencsék. Mert ha csak annyi lenne a fejlődés, mint a elektromikroszkóp elektromágneses lencséiben, akkor egy olyan hasonlatot használtak, hogy a szemüvegünkbe a Coca-Cola-s üvegnek az alját használnánk. Tehát ezek tökéletlenek. Mit jelent az, hogy tökéletlenek? Ezekkel a lencsehibákkal kell szembenéznünk, amik nagyon elrontják a felbontást. Az egyik a gömbi hiba vagy szférikus aberráció, ami azt jelenti, hogy ennek a lencsének a széle az máshova fókuszálja ezeket a sugarakat, mint a közepe. Tehát ahelyett, hogy egy pontból kiinduló sugarakat sikerülne egy pontba fókuszálni, ehelyett egy ilyen kis korongot kapunk, és ez a szférikus aberráció, ennek a kis korongnak a mérete. Látszólag az elektronoknál nem olyan nagyon fontos a kromatikus hiba, a színhiba, mert hogy azok a 100 kilovoltok, meg azok a 300-400 kilovoltok, azok néhány elektronvoltra mindenképpen stabilizálva vannak, tulajdonképpen talán egy elektronvoltra is, de rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy mégiscsak fontos ezt is bizonyos esetekben korrigálni. Mikor fontos? Akkor, hogyha egy viszonylag vastag mintán engedjük keresztül az elektronnyalábot, és maga az elektronnyalábot ott energiát veszít, és akkor már nem teljesen azonos minden elektronnak az energiája. Hogy ez mennyire fontos probléma, azt a Hubble-űr teleszkópnak a példáján szeretném bemutatni. Már mutatták az atomcsillag előadások? Tehát igen. Tehát itt a fejlesztő csapat az sikerrel elkészített egy 2,4 átmérőjű tükröt, ami a lelke ennek a teleszkópnak, fellőtték az űrbe, és azt várták tőle, hogy a csillagrendszerekről, a galaxisokról nagyon jó felbontásban tud képeket közvetíteni, mert hogy kiküszöböli azt, hogy a Földön levő csillagvizsgálóknak a hasonló teleszkópjai a légkörön keresztül kell, hogy nézzenek, és nagyon elszomorító volt az első néhány kép, mert hát azok körülbelül az a minőséget szolgáltatták, mint a földi obszervatóriumokban a távcsövek. És akkor jöttek rá, és kimérték, hogy egy 2,2 mikrométeres szférikus aberrációt sikerült belecsiszolni ebbe a nagy tükörbe, és hát megindult a munka, hogy ezt azért valahogy korrigálni kell. Sikerült is korrigálni, egy szerviz küldetésen egy 10 lencséből álló korrekciós szemüveget kapott ez a teleszkóp, és onnantól kezdve erről a térrészről ilyen felbontásban közvetített képeket. A transzmissziós elektronmikroszkópban ezt a fajta hibát sokáig azt hittük, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz kijavítani. Sajnos ezt bizonyos állami szervek is így hitték az USA-ba, tehát azt hiszem az Energiaügyi Minisztérium hívott össze egy szakértői testületet, állásfoglalást kértek, és az állásfoglalás azt mondta, hogy már pedig ezt az emberek nem fogják megcsinálni, és onnantól kezdve ennek a fejlesztésére nem lehetett pénzt kapni Amerikába. Sajnos ezt az európai tudomány támogató szervezetek is átvették, és Európában sem lehetett ilyen célra fejlesztési pénzt kapni. Úgyhogy az a lehetőség maradt, hogy Knut Urbán igazgató úr elment az úgynevezett Volkswagen Stiftunkhoz, a Volkswagen Alapítványhoz, és sikerült őket meggyőznie, és sikerült egy esélyt kapnia arra, hogy mégiscsak a lencse hibákat korrigálják egy 200 kV-os, ha jól emlékszem, CM200-as mikroszkópon, ami az első eredményeket 98-ban kezdte el szolgáltatni. Utána 2005-ben megjelentek az első lencsehibákat korrigáló mikroszkópok, és most a piacon kapható modellek közül ez egy nagyon fejlett, bedobozolt modell, ez a FEI Philipsnek a modellje, ez pedig a japán Geol-nak a 200 kV-os aberráció korrigált mikroszkópja. Ezzel az ábrával csak azt akarom bemutatni, hogy attól függetlenül, hogy a képformáló részbe tesszük bele ezt a korrektort, vagy egy scanning transzmissziós mikroszkópban, melyik szkennelni tud nagyon pici nyalábbal, a nyaláb formáló részbe tesszük bele, ezek a berendezések ezek nagyon-nagyon bonyolultak. Nem valószínű, hogy érdemes ezt nekünk megérteni, hogy az európai változatban milyen hexapólókat és milyen transferlencséket használnak, míg az amerikai változatban egy másfajta megoldást alkalmaznak. Csak azért gondoltam, hogy ezt az ábrát itt egy kicsit felhozom, mert az anekdóták szerint az akadályozza a Nobel-díj jelölést, hogy 3 német és 1 amerikai kolléga lenne méltó, és egy Nobel-díjat maximum 3 fele lehet osztani. Ezt az ábrát, ezt a Kovács Andrástól kaptam, aki a Jülichben dolgozik a Forschungszentrumban, és bemutatja a mikroszkópok felbontásának a fejlődését. Itt láthatunk egy nem lencsehiba korrigált 300 kV-os mikroszkópot, egy alumínium nitrid mintáról készített felvételt. Egy 98-ban az első korrigált mikroszkóppal 200 kV-on készített képen már mintha szétválnának, majdnem szétválnának az alumínium és nitrogén atomsorok. 2005-ben egyértelműen látszik, hogy az a korábbi egykorong az szétválik valamire, és most egy 12-ben egy olyan mikroszkópon, amelyiken mind a két korrektort használják, egyszerűen ránézünk a képre, és a saját szemünkkel azt azonosítjuk, és azt mondjuk, hogy az ott az alumínium atom, az meg a nitrogén atom. A köztük levő távolság az 89 pikométer, tehát messze egy angström alatti a felbontás. Na most a kollégáim azt mondták, hogy feltétlenül mutassak egy olyat is a középiskolásoknak, hogy lehet egyetlen atomot meglátni a transzmissziós elektronmikroszkópba. Hát régen is lehetett ez a ilyesmit csinálni, akkor azért eléggé igazítani kellett a kísérleti körülményeket ahhoz, hogy ez kijöjjön. Tehát mondjuk egy hordozóra rátettek egy nagyobb rendszámú egyetlen atomot, és az atom az adott egy eltérő kontrasztot a képben, és mondjuk komputer szimulációval még meg is lehetett erősíteni, hogy ott tényleg egy uránatomnak a képe van. De most ezek a fajta leképezések ezek sokkal egyszerűbbé váltak. Itt láthatók ilyen kobalt-platina kicsi részecskék. Felhívnám a figyelmet arra, hogy most már ezeknek a kis részecskéknek a széle is nagyon-nagyon éles és nem elmosódott, és felfedezhetünk különálló kobalt és platina atomokat. Itt ezen a részen 2 kobalt atom jelenik meg, fekete kontraszttal, és az intenzitás eloszlása az itt látható, a másik 2 bejelölt részen pedig egy-egy platina atom. Tehát azt hiszem, hogy ezt Lausanne-ban, Svájcban... Ezek?
Igen.
Tehát van egy vékony mintánk, amit a vetítő vászonnak a vastagságában azért egy véges vastagsággal rendelkezik, és ott nem egy-egy atom ül egymás mellett, hanem 4, 5 vagy 10 egymás mögött, egy tökéletesen szabályos rácsban, és minden egyes ilyen kis golyócska az egy atomsort jelent a mintában. Na most folytatom a propagandát a transzmissziós elektronmikroszkópia mellett, és azt mondom, hogy nem csak a kisebb hullámosz miatt érdemes transzmissziós elektronmikroszkópot használni, hanem amiatt is, hogy az elektronokkal diffrakciót is tudunk csinálni, és így nagyon sok információt tudunk szerezni az anyagból. Én úgy emlékszem, hogy ezt középiskolában tanultuk, hogyha D-rácsik távolságú kristályunk van, és tet a szög alatt beesik az elektronhullám, vagy a fényhullám, teljesen mindegy, az egyik visszaverődik innen, a másik egy réteggel lejjebb, akkor mindenki beláthatja, hogy a kettő közötti útkülönbség az ezzel az AB meg BC szakasszal egyenlő. És ezt egy középiskolás is kiszámolhatja, hogy ezek derékszögek, derékszögű háromszögek, és akkor ez az AB meg BC az nem más, mint két D-szer szinusz teta. Márpedig, hogyha ez az útkülönbség a hullámhoz egész számú többszöröse, akkor erősítéseket kapunk. Ez az úgynevezett Bragg törvény, amit most megnéztem. 1915-ben kaptak Braggék Nobel-díjat ezért. Akkor még röntgensugarakra írták le ezt. Nagyon érdekes, mert együtt dolgoztak a apa és fia. Hogyha egy vékony fóliáról készítünk egy ilyen diffrakciós felvételt, akkor nagyon egyszerűen eldönthetjük azt az első ránézésre, hogy egy rendezett szerkezetről van szó, vagy egy teljesen rendezetlenről. Hogyha ez egy nagy kristály, egy szabályos kristály, mint például itt az alumínium, akkor ilyen sorokban álló intenzitás maximumokat kapunk. Hogyha egy olyan rétegünk van, amiben nagyon pici aranyszemcsék alkotják a réteget, és minden szemcse más-más irányban áll, más-más kristálytani irányban, akkor ilyen éles gyűrűket kapunk, diffrakciós gyűrűket. Ezeknek persze, ha nem tudjuk, hogy ez arany, akkor megmérhetjük a távolságát, és nagyon egyszerűen kideríthetjük azt, hogy a rácsik távolságok ebben a kristályos anyagban mekkorák. Ez pedig, ahol egy ilyen kiszélesedett gyűrűket láthatunk, ez az amorf, tehát rendezetlen szénnek a diffrakciója. Egy csomó klassz technikát nyújt nekünk ez a transzmissziós elektronmikroszkóp, hogyha van egy mintánk, arról készíthetünk egy elektrondiffrakciós képet, és utána, mivel látszik, hogy ez két fázisból van, van egy vékony rétegünk éppen gyémánton, egy köbös gyémánton, egy hexagonális rétegünk, hogyha berakunk egy pici rést a elektronnyalába, ezt objektív blendének hívjuk, és ide a központi nyalába rakjuk, akkor kapjuk a világos látóterű képet, ezt itt. De megtehetjük azt, hogy ezt nem engedjük át, hanem csak az egyik intenzitás maximumot használjuk, mint itt, és akkor csak az a részlete lesz világos a képnek, amelyik ehhez a szórócentrumhoz tartozik, jelen esetben a cinkoxid réteg. Na most a módszer elnevezése az onnan ered, hogyha a vizsgált területben van egy, a mintában itt van a mintánk, és van itt egy luk, akkor a világos látóterű képen értelemszerűen ez, a luk ez világos, a sötét látóterű képen ugye ide nem szór semmi, ez sötét. És a két minta, amit ennek illusztrálására előkaptam, az is egy félvezető minta, és ez a félvezető minta ez mikrogravitációs körülmények között növekedett. Ugye egy évvel ezelőtt szó volt itt arról, hogy milyen jó lenne magyar szondát eljuttatni a Holdra. Hát ez, ha nem is a Holdon nőtt, de egy svéd rakétán gyakorlatilag súlytalanság körülményei között. A elektronsugár nagyon sokféleképpen kölcsönhathat azzal az anyaggal, a mintával, amit vizsgálunk, és gyakorlatilag ennek a kölcsönhatásnak minden részletét fel tudjuk használni arra, hogy további információkat nyerjünk a mintából. Megint csak ugye azt próbálom mondani, hogy olyan dolgokat csinálhatunk, amiket az optikai mikroszkópjában nem, tehát nem csak a felbontás az, ami miatt az elektronmikroszkópia hasznos nekünk. Az egyik ilyen nagyon hasznos dolog, hogy képzeljük el azt, hogy jön az elektronsugár, annak az egyik elektronja, innen egy belső héjról kiüt egy elektront. Ez az elektron, amelyik kiütötte, ez energiaveszteséggel megy tovább. Mi történik ezzel az atommal? Egy külső héjáról egy magasabb energiájú elektron betölti ezt a helyet, de mivel neki magasabb volt az energiája, ezért az energia különbséget egy röntgenfoton formájában kisugározza. Úgy hívjuk ezt, hogy karakterisztikus röntgensugárzás, azért, mert az energia az meghatározza, hogy ott milyen atom volt, tehát azonosítani tudjuk, hogy a mintában milyen atomok vannak. Itt, ha jól emlékszem, bocsánat, hogy ilyen kicsi ez a minta, az energia szerint látunk alumíniumot, paládiumot, ez biztos a réz, és itt látjuk az oxigén és a szénnek a csúcsait. Ez a módszer, ez egy csodálatos módszer, és általában bórik szoktuk használni, azt szoktuk mondani, hogy kis rendszámok esetén nem nagyon használható, vagy esetleg egészen kis rendszámok esetén használhatatlan. Esetleg megkérdezhetném a középiskolásokat, hogy mondják meg, hogy elvileg lehet-e ezzel a módszerrel mérni hidrogénatomot vagy héliumatomot. Tessék? Lehet? Hogyan lehet? Hogyha visszahozom ezt az ábrát, akkor képzeljük már ide a hidrogénatomot. Hány elektronja van annak a szegénynek? Hol van annak az a pályája, az a külső pályája, onnan be tudnánk tölteni? Tehát ez elvileg is lehetetlen, ezért ennek a módszernek ez egy fizikai korlátja, de nem baj, mert azt az elektront, amelyik továbbment és energiaveszteséget szenvedett, azt itt valahol a mikroszkóp oszlop alján, azt tudjuk detektálni, meg tudjuk mérni az összes átmenő elektronnak az energiáját, és így egy úgynevezett elektronenergiaveszteségi spektrumot tudunk felvenni, aminek persze a legnagyobb része, ami nincs rajta ezen az ábrán, az a rugalmasan szorodott elektronok, de ezeken a spektrumokon is elemspecifikus csúcsok vagy élek vannak, és ezekkel is kémiai spektroszkópiát tudunk művelni, vagy amire rendszeresen használjuk, az, hogy ha van egy ilyen berendezésünk, akkor ebben a spektrumban ki tudunk jelölni egy ablakot, és csak az ablaknak megfelelő energiát engedjük át a képbe, úgynevezett energiaszűrt képeket készítünk. Képzeljük el, hogy itt van egy rétegszerkezet, galliumnitid, azon egy szilíciumoxid réteg, egy szilícium és gyémánt. Itt van a szénnek megfelelő térkép, látszik, hogy csak ez a részvilágos, a szilícium térkép, és az oxigén térkép, ami természetesen megjelenik a szilíciumoxidban, de egy ilyen vizsgálat során kiderülhet az, hogy oxigén van itt valahol a szilícium és a gyémánt határán is. Hát most érkeztünk el a kék lézerhez, vagy a széles tiltottsávú félvezetőkhöz, tehát valóban utólag megnéztem, július valahányadikán adtam meg ezt a címet, és természetesen nem sejthettem, hogy a fizikai Nobel-díjat 2014-ben a kék ledért adják. Minden esetre, amikor kénytelen voltam aznap adni egy rövid interjút a Kossuth Rádióba, és utána mentünk ebédelni a kollégákkal, akkor az egyik kolléga, aki ezt meghallotta, azt mondta, hogy jövőre meg foglak kérdezni júliusban, hogy kikapja a fizikai Nobel-díjat, de hát fölösleges, hogy megkérdezzen. Tehát Akasaki, Amano és Nakamura kapták a fizikai Nobel-díjat a kék ledért és az indoklás szerint azért, mert ez annyira hasznos az emberiségnek, különösen a fehérledes világításon keresztül. Mindenesetre itt szerintem először is szeretném megemlíteni, hogy az egyik fiatal kollégám, a Radnóci György Zoltán, amikor éppen a PhD-ját írta, akkor rendszeresen utazott Linköpingbe, fél évet ott dolgozott, fél évet nálunk, és ott ő csinálta ezeket a mikroszkópos vizsgálatokat, amiket a galliumnitridbe, ilyen indium-galliumnitrid vékony rétegeket növesztettek, és így azzal büszkélkedhet, hogy közös cikke van a Nobel-díjasok közül kettővel. Igen, tehát először is úgy éreztem, hogy valahogy meg kellene próbálnom elmagyarázni a középiskolásoknak, hogy mi az, hogy félvezető. Nem biztos, hogy fog sikerülni, de hát ha. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy atomnak az elektron szerkezetét, azt a középiskolában azért a diákok megtanulják, ha nem fizikából, akkor kémiából. Jól tudom? Igen, tehát tudják, hogy milyen héjak vannak, milyen alhéjak, azon hány elektron ülhet. Na most azt kérem a középiskolásoktól, hogy azt higgyék el nekem, hogyha nem egy különálló atomot vizsgálunk, hanem egy szabályos rácsban, egy szilárd testben sok atom van egymás mellett, akkor ezek érzik egymásnak a terét, és ezek az elektroniók ezek felhasadnak, és gyakorlatilag sávok képződnek belőlük. Tehát az elektronok azok ilyen sávos szerkezetben helyezkednek el, és akkor tudjuk megkülönböztetni az anyagokat, hogy fémesek, félvezetők vagy szigetelők. A legfelső olyan sávot, amelyikben az elektronok még kötöttek az atomokhoz, azt hívjuk vegyértéksávnak, ez itt látszik, meg itt látszik, meg itt látszik, és a fölötte egy geppel elválasztott sávot, amelyikben az elektronok már szabadon mozognak. Ugye mindenki hallott arról, hogy a fémekben ott az elektronok olyan szabadon tudnak, és ezért olyan jó vezetők. Azért, mert ezek a sávok itt átlapolnak. A szigetelőknél az a helyzet, hogy ez a tiltott sáv, ahol elektron állapot nem lehet, tehát elektron ilyen energiával nem rendelkezhet. Ez nagyon széles, tehát ezért ők nagyon rossz vezetők, szigetelők. A félvezetőknél meg az a helyzet, hogy van tiltott sáv, csak ez a tiltott sáv ez nem túlságosan nagy, és rengeteg lehetőséget biztosít számunkra, mert ide ebbe a vezetési sávba fel tudunk gerjeszteni elektronokat, és tudjuk őket manipulálni. Még azt is talán meg lehet érteni, hogy ha ebbe teszünk tudatosan szennyező anyagokat, például képzeljük el, hogy a szilícium az 4 vegyértékű, és abba beteszünk egy olyan szennyező atomot tudatosan, amelyik 5 vegyértékű, akkor ott mindjárt lesz egy szabad elektronunk, amelyik itt a vezetési sávba fog mozogni. Na most ez az, amit nem igazán lehet középiskolás szinten megmagyarázni, hogy még ezen belül is vannak olyan anyagok, amik úgynevezett direkt sávszerkezettel rendelkeznek, és vannak, amik indirektel. Minden esetre az, amelyik direkt sávszerkezettel rendelkezik, az abból könnyen lehet fénykibocsátást elérni, a másikból, meg mint amilyen például a szilícium, gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ha visszamehetek egy pillanatra erre az ábrára, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a galliumnitrid és a rokon anyagai, az alumíniumnitrid, indiumnitrid, ezek mind ilyen direkt tiltottsával rendelkező félvezető anyagok, amikből nagyon könnyű fényt kicsiholni, és még egy nagyon nagy szerencsénk van ezekkel az anyagokkal, hogy ezekből ternéranyagok növeszthetők. Könnyen növeszthető indium-gallium-nitrid, mondjuk 20%-os indium tartalommal, és akkor már is itt a kék tartományban vagyunk, de ugyanúgy lehet alumínium-indium-nitridet is növeszteni. Én egy kicsit úgy látom ezt a történetet, hogy igazából a Nobel-díjasok többet tettek ennél, nem csak az optoelektronikának a megvalósítása fűződik a nevükhöz, hanem Nakamurának az is, hogy egyáltalán lehetővé tette, hogy ilyen rétegeket viszonylag hibamentesen lehessen növeszteni, és ezzel nyitott egy másik utat is, és azt úgy hívják, hogy nagy teljesítményű elektronikus eszközök, azokról majd fogok még beszélni. Ez a Nobel-díj indoklásából vettem ki, tehát itt azt mutatják be, hogy van egy P-típusú és egy N-típusú félvezetőnk, ez egy átmenet, és erre, hogyha feszültséget kapcsolunk, akkor el tudjuk indítani az elektronokat erre, a másik fajta lyukakat pedig erre, és ezek itt a határfelületen úgymond rekombinálódnak, tehát az történik, hogy egy elektron betölt itt egy lyukat, és a magasabb energiáról kisebb energiára energiájú állapotba kerül, és ezt a jól meghatározott diszkrét energiát egy fényfoton formájába kisugározza. Mondjuk, hogy ha már kék diódáért adták, akkor mi nem tudtak ide egy kék fénykigyót rajzolni, azt nem tudom, de ez a hivatalos indoklásból vettem. A hivatalos indoklásnak van egy rövid változata, meg van egy sokkal hosszabb. Ezt még kivettem, mert ezen szeretném elmondani, hogy szerintem ők mit oldottak meg. Tehát van ez itt az emlegetett szilícium, meg elég sok olyan félvezető van, amit lehet tömbben növeszteni. Ez azt jelenti, hogy ilyen nagy átmérőjű kristályokat növesztenek, és ilyen emelet magasakat. És akkor azokat a kristályokat, amik gyakorlatilag hibamentesek, azokat az emberek fűrésszel felfűrészelik szeletekké, megcsiszolják, polírozzák, és abból készülnek nagyon nagy kihozatallal, nagyon nagy területen a félvezető eszközök. A gallium nitridnek Egy csomó jó tulajdonsága ismert volt, csak az volt a baj vele, hogy nincsen ilyen tömbi anyag, a mai napig sincsen. Tehát amikor az emberek elkezdtek ezzel foglalkozni, a 90-es években kezdtek el igazán foglalkozni vele, akkor azzal próbálkoztak, hogy fogtak egy idegen anyagot, egy kristály szeletet, és megpróbálták arra ránöveszteni. Tehát egy ilyen heteroepitaxiát akartak csinálni. Csak az volt a baj, hogy ezek a hordozók, ezek drágák voltak, meg a legtöbb, mint például ez a fir, ami a kevésbé drága hordozók közé tartozott, annak a rácsik távolságai nagyon eltértek a galliumnitidétől 15%-kal. Tehát nem lehetett azt várni, hogy nagyon jó minőségű rétegeket lehet növeszteni, és hogyha már itt a növesztett rétegnek a teteje az mondjuk ilyen hullámosan hegyeket növeszt valaki, akkor azt mondjuk a félvezető ipari technológus azt mondja neki, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, ez teljesen természetes. És Nakamurának az volt az ötlete, hogy viszonylag alacsony hőmérsékleten növesszünk az első lépcsőbe ide egy alumínium nitrid buffer vagy puffer réteget. Nem érdekes az, hogy abban sok hiba van, vagy kicsit még úgy el is vannak fordulva egymáshoz képest ezek a kristalitok. Majd kapcsolunk egy nagyot a növesztési hőmérsékleten, amikor a galliumnitridet növesszük, és valóban erre az átmeneti rétegre jó minőségű galliumnitridet tudott növeszteni, és ezzel hát ezt a sok-sok lehetőséget megteremtette nekünk. Egy kicsit az osztályról, hadd mondjam el, hogy ez egy 25 éves Philips CM20 típusú 200 kV-os mikroszkóp, 2,8 angstöm a gyári garantált felbontása, ezt sajnos soha nem tudta. Van rajta egy EDS röntgen szonda, amit most már le kellene cserélni a képet, mert azt is le kellett, hogy cseréljük. Előtte a Kovács András barátom ül, aki sajnos már végleges állást kapott a Forschungszentrum Jülichbe. A másik mikroszkópnál a Tóth Lajos kolléga ül itt a fényképen. Ez egy, ha jól emlékszem, 13 éves Geol 3010 típusú mikroszkóp. Ez sem lencse hiba korrigált, tehát akkor még ezek nem is léteztek. De ez egy atomi felbontásra tervezett mikroszkóp, aminek a garantált felbontása 1,7 angstöm, vagy 0,17 nanométer, és ezt mindig teljesítette is. És valahol itt alul az asztal alatt van az a bizonyos elektronenergia veszteségi spektrométer, amelyik önmagában többe került, mint a 300 kV-os mikroszkóp, de ez részben annak köszönhető, mert hogy annak egyetlen gyártója van. Ha már itt a ledekről ennyi szó esett, akkor előkerestem ilyen régi felvételeket. 2003-ban egy nagy európai projektben dolgoztunk, és az egyik partnerünk, azt hiszem az EPFL Lausanne növesztette ezt a réteg szerkezetet galliumnitidból és indium-galliumnitid rétegekből. Akkor mi ezt megkaptunk belőle egy darabot, és azon egy szeletet, és azon voltak kialakítva ezek a dióda szerkezetek. Mielőtt az egyik kollégám ezeket elkezdte vágni, meg csiszolni, meg ilyesmit, a Makkai Zsoltról van szó, azért megpróbálta, hogy tényleg világítanak, és rákapcsolt feszültséget, gyönyörűen kékfénnyel világítottak. Hát itt ugye ezek már atomi felbontásban láthatók ezek a rétegek, és a fémezés, ami itt a félvezető tetejére tettek, annak az aján arany van. Azért választottam ezt a képet, hogy megmutassam, hogy ezeket az 1,6-1,4 angstömös síktávolságokat könnyen fel tudjuk oldani. Na most, ami nem volt benne a rádió interjúban, az, hogy Európában az történt, hogy persze a ledeken is nagyon komolyan dolgoztak, de a lézerdiódákon is, és a lézerdiódák azért kicsit bonyolultabb szerkezetek, mint maguk a világító diódák. Itt ugye a lézerdiódáknak, azoknak azért egy adott hullámhosszon kell sugározniuk, és nagy intenzitással. És 2000-ben az Osram, mindenki ismeri ezt a német céget, leközölt egy tudományos cikket jól emlékszem, a Fizika Status Solidiba, és az volt a címe, hogy az első európai kék lézerdióda. Hát, akkor ezt tudomásul vettük, de egy évvel később egy nagy konzorciumban voltunk egy ilyen Európai Uniós kutatási projektben, amelyiknek az egyik tagja volt az Osram, és akkor, mikor már benne voltunk ebben a társaságban, akkor tudtuk meg, hogy az európai kék lézerdióda élettartama 1 perc. És hát 1 perc az azért az kevés. És akkoriban már tényleg olyan volt ez, hogy az emberek nagyon sok mindent hajlandók voltak megcsinálni azért, hogy jó mintákat növesszenek ebből a gallium nitritből, de ugyanakkor olyan vélekedéseket lehetett hallani, meg olvasni tudományos cikkekbe, hogy ez egy csodálatos anyag, nem számít, hogyha ilyen 10 a 10-en diszlokáció per négyzetcentiméter, az nagyon sok. Mondjuk a szilíciumban 10 az 5-en, tehát 5 nagyságrend. Tehát ilyen sok hiba van benne, mert a ledek úgy is működnek. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a kristályhibák ebben az anyagban nem viselkednek ilyen rekombinációs centrumként, a ledek működnek. Hát a lézerek azok kicsit bonyolultabbak voltak, nem működtek. És akkor volt az, hogy azt mondtuk, hogy teljesen nyilvánvalóan jobb kristályokat kell előállítani, hogy az oszramnak a lézerdióda élettartamát sikerüljön megnövelni. És akkoriban ezt francia kollégák csinálták, CNRS-nél és részbennél a Lumilog nevű cégnél, hogy először növesztettek egy galliumnitidet egy idegen hordozóra, megálltak a növesztéssel, és ide tettek két csíkot, illetve hát sokat. Ezek ilyen szigetelő csíkok voltak, általában szilíciumnitidből vagy szilíciumoxidból, és azt akarták, hogy amikor folytatják a növesztést, akkor az csak itt a közte levő ablakon keresztül nőjön. De amikor már kinőtt egy idáig, akkor változtattak a hőmérsékleten, meg a áramlási sebességeken. Ugye itt kémiai reakciók zajlanak le, tehát itt ilyen trimetil, gallium, meg ilyen források vannak. És akkor megnőtt a réteg növekedési sebessége ebbe az irányba is. De nem csak, hogy megnőtt, hanem itt ezen a határfelületen azok a diszlokációk, amik itt elindultak, és tartottak a felület fele, azok ráadásul még el is hajoltak. És valóban meg lehetett azt csinálni, hogy jó néhány mikrométer múlva ezeknek a rétegeknek a teteje már egyenes lett, sík lett, és a felület közeli tartományban, ahol aztán az elektronikus eszközök készülnek, ott kisebb lett a hibasűrűség 2 nagyságrenddel. Hát akkor ez a mikroszkóp új volt, úgyhogy mi például ilyen képeket készítettünk, ez az elsőnek növesztett gallium nitrid, ez a rendezetlen szerkezetű maszkoló szilícium nitrid csík rajta, és ez pedig az a gallium nitrid, amelyik oldalról nőtte felül ezt a csíkot. És hát akkor most ez már az utolsó rész, de van még időm? Oké. Rátérnék erre a bizonyos nagy teljesítményű elektronikára. Ugye azért azt mindannyian észrevehettük, hogy az elektronika az miniaturizálódik, kisebb lesz. A teljesítmény elektronika is, amikor mi azt a 200 kV-os mikroszkóphoz, ahhoz van egy körülbelül ekkora szekrény, ami elektronika. Maga az asztal is tele van elektronikával. A 300 kV-os mikroszkóp az éppen váltott, amikor azt vettük 13 éve, tehát nincs ilyen külön tápegység, hanem mindent be tudtak már építeni az asztal alá. És hát megint csak egy ilyen Európai Uniós pályázatban dolgozva, ilyen nagy, ezt úgy hívják, hogy High Electromobility Transistor, tehát ez egy nagy frekvencián működő, nagy teljesítményű tranzisztor, ilyeneket fejlesztettünk, és a francia koordinátor, aki vezette a kutatást, az egy alkalommal, mikor mi adtuk éppen az Európai Unió elnökségét, és itt volt Budapesten valami védelmi konferencia, akkor eljött, elvittem a magyar Bonhangeribe, amelyik ilyen mikrohullámú távközléssel foglalkozik, és ott mutattak nekünk nagyon kedvesen egy ilyen mikrohullámú, megmondták, hogy melyik frekvencia tartományra, egy tápegységet mondták, hogy 1 kilowatt. És így a magyar kolléga így fogta a kezébe. És a francia kolléga mondja nekem, hogy Béla, látod, ez az egyik olyan dolog, amit egy év múlva ebben az Európai Uniós projektben nekünk is meg kell csinálnunk. És mondja a magyar kolléga, hogy hát mi a csodának csinálnátok, meg miért nem veszitek meg tőlünk. És akkor francia kolléga mosolygott, igen, de ekkorában. Tehát itt ez egy tipikus szerkezet, van itt egy galliumnitrid rétegünk, fölötte egy vékonyabb alumínium galliumnitrid réteg, kettő határán kétdimenziós elektrongáz keletkezik, amiben nagyon nagy a mozgékonyság, és azt szoktam mondani, hogy a teljesítmények elérték a 10 watt per millimétert, vagy inkább teljesítménysűrűség, mert milliméterben mérjük ennek a gétnek a hosszát. De ezt igazából az élet annyiban meghaladta, hogy manapság ilyen értékekkel az eszközök megvásárolhatók a piacon, és amik fejlesztése alatt vannak, azok inkább 40-50 watt per milliméter tudnak. Sokan áttértek erre a indium alumínium nitridre, mert az ugyanúgy megcsinálja azt, hogy itt kétdimenziós elektrongáz képződik, de még ráadásul, hogy olyan 17%-os indium tartalomnál tökéletesen illeszkedik a gallium nitridhez. Hát ezt most elpuskáztam, mert meg akartam kérdezni a középiskolásokat, de talán nem fogták fel olyan gyorsan. Tehát igazából van itt egy probléma. Az a probléma, hogy egy ilyen eszköznél már az is probléma, hogy milyen tokba tegyék, és mennyi lesz ennek a működési hőmérséklete. Tehát működés közben ilyen nagy teljesítmény az azt jelenti, hogy a hőt el kell valahogy disszipálnunk, vagy különben nagyon-nagyon melegszik az eszköz. Ahhoz, hogy ezen segítsünk, nyilván jó hővezető képességű anyagok kellenének. Most középiskolások tudnak-e mondani olyan anyagot, aminek jó a hővezető képessége, amelyik jól vezeti a hőt? Nyilván nem a papír. Mégis, hát valami ötletet, vas, réz. A réz az egész jó, igen, ott látom, ott azért beleegyeznek. Tehát a réz az egész jó. Maga a szilícium-karbid, amelyik egy drága anyag, de arra növesztenek galliumnitet, az is egészen jó. De itt van a gyémánt. A gyémánt azért az egy más nagyságrend, ezzel a 2000 watt per méter Celsius fokkal. Tehát, hogy? Igen, de az anyagtudománynak ez az új szupersztárja, ami szintén Nobel-díjat kapott nemrég, a grafén, az persze még ennél is jobban vezeti a hőt. Tehát itt először mutatnék egy kis videót, ha sikerül. Igen. Tehát egy ilyen nagy projektben dolgoztunk, amiben azt csináltuk, hogy gyémántra növesztették a partnereink a gallium nitridet. A gyémántot egy Element Six nevű angol cég gyártotta CVD-vel. Ő ennek a cégnek a mérnöke, és megkérdezték tőle, hogy mi a csodának kell a gyémántot belevonni ebbe a gallium nitrid dologba. A kezében tart egy olyan szelet darabkát, ami egy ilyen CVD gyémánt, és most, hogy demonstrálja, hogy ennek milyen jó a hővezetése, ráteszi egy jégkockára, és ez a gyémánt a hőt a kezéből elvezeti ide a jégkockához, és gyakorlatilag átolvasztja, mintha valami éles késsel átvágná. Hát ez volt a válasz, vagy legalábbis sikerült demonstrálni, nem tudom, grafénre van ilyen demonstráció, mert a múltkor hallottam egy penális előadáson a gejmet, de nem mertem megkérdezni, hogy esetleg ezt meg tudná-e csinálni egy grafénnel. Tehát igazából az utóbbi években én körül a kérdés körül dolgoztam komoly projektekbe. Az egyik az azt a megoldást mondta, hogy fogjunk gyémántot, mint hordozót, és arra növesszük rá a gallium nitrid tranzisztort. A másik azt mondta, hogy ha már készen van egy félvezető eszközöm, egy nagy testvényű félvezető eszközöm bárhogy, akkor annak borítsuk be a tetejét CVD gyémánttal, és hát most már vannak ilyen kémiai gőzfázisú leválasztás. Tehát ez is olyan, hogy beengedik a gázokat, és akkor ott a mintán kémiai reakcióval gyémántot növesztenek. És amiből szeretnék még felvillantani néhány képet, mert az a mikroszkópiára is szép példákat mutat, az, hogy be tudjuk ezt a jó hővezető grafént vetni ebbe a dologba. Hát a mikroszkópokat elmondtam, azt nem mondtam el, hogy a transzmissziós elektron mikroszkópiával van az a kicsit problémás szó, hogy transzmisszió, tehát azt jelenti, hogy vékony mintát kell készítenünk, olyat, ami hülyen reprezentálja az anyagnak a eredeti tulajdonságait, nem pedig műterméket mérünk, de azért nagyon-nagyon vékony legyen, hogy átlátszó legyen az elektronok számára. Ez lehet mondjuk 100 nanométer, az atomi felbontáshoz jobban szeretjük a 20 nanométereseket. Hát, hogy ilyeneket hogy készítünk, hát először a laborban vágunk, fűrészelünk, csiszolunk kis gépekkel, sztereomikroszkópok alatt, körülbelül addig a vastagságig, amíg a mintánk eléri a hajszál vastagságát, a körülbelül 100 mikrométert, majd nincs más lehetőségünk, mert különben kezelhetetlen lenne a dolog, mint hogy ionsugárral bombázzuk a minta felületét kis szög alatt, és így vékonyítjuk a mintát, és állítjuk elő ezt a vékony hártyát. Itt nagyon sokat köszönhetünk a Barnárpi nevű kollégámnak, aki egy csomó ilyen berendezést és módszert kifejlesztett. Ez most itt egy komputerrel vezérelt ilyen ionsugaras vékonyító, amit egy magyar cég gyárt. Tehát A gyémánthoz először is vettünk ettől a Element Six nevű partnertől egy kristály gyémántokat, hogyha ezek ilyen szabályos egy kristályok, akkor nem tudnak nagyon nagy darabokat készíteni belőle, ezek ilyen 5x5 mm-esek voltak, de azért ez nagyon fontos információt hordozott, és ezek a partnereink, akiknek van ez a növesztő berendezése, ez a molekulasugaras epitaxia, erre a gyémántra, itt látszik az első képen, ránövesztették ezt a néhány mikrométer, vagy két mikrométer vastag réteget. De elektrondiffrakcióban rögtön látjuk, hogy ez a réteg, ez egy kristály, nincsenek gyűrűk, tehát a növesztés sikeres volt, akár be is fejezhetnénk, de hát azért, ha ránézünk erre a képre, akkor látjuk, hogy ez tele van hibával ez a réteg. A teteje az ilyen rücskös, ez nem lesz jó félvezető eszközök előállításához. Ha azokat a hibákat egy kicsit mélyebben meg akarjuk ismerni, akkor meg kell keresni a gyökerüket. A gyökerük nyilván ott van, és meg is találtuk, ahol ezek elkezdenek nőni a gyémánton. Ezek úgynevezett inverziós domének. Mind a két oldalon gallium nitrid van, csak az egyik helyen mondjuk azt, hogy gallium oldallal van fölfele, a másik helyen meg nitrogén oldallal. És hát nem is igazán tudtuk, hogy lehet ezt kiküszöbölni, de azért mégiscsak jött egy olyan ötlet, hogy valamit a növesztés előtt a gyémánt felületével kellene csinálni, és az első 60 percben viszonylag alacsony hőmérsékleten csak nitrogént engedtek be ebbe a növesztő kamrába, aminek következtében a gyémántnak a felülete tisztult, és tényleg egy sokkal jobb minőségű kristályt sikerült előállítani, aminek a teteje már megint csak sík, nincsenek benne azok az éles oszlopszerű inverziós határok, sőt, még itt a legalsó szerkezetben, hogyha véletlenül van egy olyan szemcsénk, amelyik a környezetéhez képest elfordult a felület normálisa körül 30 fokkal, akkor ezt is felülnövi a környezetében levő anyag, tehát mire már az alumínium nitrid után a gallium nitridet kezdjük el növeszteni, az már tökéletes egy kristályon nő. És akkor itt egy másik mintán bemutatnám, hogy ez a mintának a teteje, ez a ragasztó, a mi ragasztónk, amit oda tettünk a beágyazáshoz, az egy rendezetlen amorf anyag, és ezek azok a vékony rétegek, amikben aztán ezt a high electromobility tranzisztort létre lehet hozni. Hát látszik, hogy annak ennyire, hogy egy ilyen kicsit egzotikus anyagon növesztettük, ezek nagyon homogének. A dolognak van egy olyan jelentősége, hogy nyilvánvalóan ezek túl kicsik ezek a méretek, de már évekkel ezelőtt ez a cég gyártott kétincses szeleteket is gyémántból. Azok a kétincses szeletek azok nem voltak tökéletesen egykristályok, polikristályosak voltak, de bizonyos körülmények között nem túl jó minőségben még ezen is lehetett egy kristály gallium nitridet növeszteni. Ezek pedig azok a kísérletek, amelyik megmutatják, hogy van egy adott teljesítmény sűrűségünk, mondjuk itt ilyen 5-6-7 watt per milliméter, és szilícium-karbid hordozóra növesztették a nagy teljesítményű tranzisztorunkat, akkor bizony ennél a teljesítmény sűrűségnél az eszköznek a hőmérséklete több mint 100 fokkal megemelkedik, és itt látszik, hogy a gyémánt az mennyivel jobb hővezető, és hogyan diszipálja el ezt a hőt. A másik technika, ez a gőzfázisú technika, ez gyakorlatilag metánból növeszt rá egy kész eszközszerkezetre gyémántot, és hogyha megnézzük, ez megint egy jó példa arra, hogy világos látóterűkép, sötét látóterűkép, elektrondiffrakció, akkor ez a gyémánt réteg, amelyik itt beborítja az eszközünket, ez valóban polikristályos, viszonylag, hát nem tudom, minden relatív, hogy apró vagy nagy szemcsékből áll. Hogyha mikroszkóposok lévén megnézzük azt a tartományt, ahol az elválasztó szilíciumoxid és szilícium fölött a gyémántot elkezdték növeszteni, akkor azt találjuk, hogy a leválasztás első fázisában nem is gyémánt nő, hanem ilyen picike szilícium-karbid szemcsék, és a gyémánt csak ezen nukleálódik. Azt is sikerül megmutatni, hogy miután beborítottuk ezeket az eszközöket gyémánttal, az alatta levő aktív rétegek azok nem sérülnek, illetve az elektromos mérések azt mutatják, hogy egy tranzisztornak a áramfeszültség karakterisztikája gyakorlatilag változatlan marad egy ilyen felülnövesztés után. Hát a grafén, hát ez egy nehéz ügy,
úgy tudom, volt az atomcsillag előadásban, hogy a grafén az a egyetlen grafit sík, amíg teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint a grafit. Csodálatos tulajdonságai vannak, nagyon jó vezető, ha kicsi szalagot vágnak ki belőle, akkor félvezető. Most egy hete megtudtuk, hogy mágneses is lehet egy Nature cikkből, és oltári jó a hővezetése. Tehát adódott a dolog, hogy ha szilícium-karbid tetejére tudnánk ezt a grafént növeszteni, akkor azon mindjárt lehetne növeszteni gallium-nitritet, és alatta lenne a jó hővezető réteg. Hát igen, ezt meg is csináltuk, elég drága kísérlet volt, mert a kristályt azt Amerikából vettem, USA-ból, a grafén kialakítását azt Svédországba végezték, majd elküldtem egy teljes szeletet Franciaországba a partnereimnek, mert ők kisebbet nem tudnak kezelni, megnövesztették meg egy kontrollszeleten is, és akkor, amikor ebből készíteni akartunk egy transzmissziós elektromikroszkópos keresztmetszetet, akkor azt láttuk, hogy ez a vastag gallium-nitrid, ez ott a ragasztóban, ez úgy kóvályog, ez leszakadt. Tehát nincsen kötés gyakorlatilag a grafén és a gallium-nitrid között. Tehát igazából ez az a rész, ahol egy normális ember abba hagyja, de aki egy kicsit magacsabb, az azt csinálja, hogy litográfiával kialakít ilyen csíkokat itt a mintának a felületén, és egy mikrométeres csíkokból leveszi a elektronsugár litográfiával, majd marással leveszi a grafént. És akkor lesz egy olyan felületünk, hogy szilícium-karbid néhol kilátszik, de máshol meg ilyen csíkokban, két mikrométeres csíkokban le van fedve grafénnel. És ez már kisebb minta volt, úgyhogy itt a német kollégákat kellett megkérni, hogy növesszék meg ezt a rétegszerkezetet. Alumínium-nitrid, alumínium-gallium-nitrid, gallium-nitrid, és azt láthatjuk, hogy a rétegnek a teteje az elegendően sík, a diszlokációk száma hát ehhez a kísérlethez képest nem is rossz, ez a 3x10⁹ diszlokáció per négyzetcentiméter. Az is világosan látszik, hogy azokon a területeken, ahol a grafén fette a szilícium-karbidot, ott a gallium-nitrid másképp nőtt, mint az ablakokban, de az ablakokban növekvő gallium-nitrid az oldalról felülnőtte ezeket a részeket. Na most azért is gondoltam, hogy ezt megmutatom, mert manapság már ezek sajnos ülnyibe készültek, és nem ide-haza. Manapság meg lehet csinálni azt, hogy egy ilyen szerkezetről készít valaki egy atomi felbontású képet, majd ezeket a bizonyos ADS képeket elkészíti nagyon jó felbontásban. Ez itt a szilícium térkép, ez a széntérkép, amelyik itt kiterjedtebb, mert itt van a grafén, és ez pedig az alumínium térkép, és ezeket össze lehet vágni egyetlen ilyen összeszínezett képpé, mert ma már ezt a fajta spektroszkópiát is atomi felbontással lehet végezni egy ilyen lencse hibákkal korrigált. A grafén itt van, itt sötét, de ebből az ábrából kiderül számodra is, hogy ez nem egy, lehet, hogy azt mondanád, hogy nem egy tökéletes grafén, ez egy multiréteg a grafénből. Általában 3 réteget látunk, de itt most 5-öt látunk. Azért mondjuk grafénnek, mert nem grafit rácsik távolságot mérünk itt, nem 3,3-at, hanem más cikkekkel megegyezően 3,5 angstromöt. Tehát meg vagyunk róla győződve, hogy ez grafén. Itt szeretném, ha visszatudnátok emlékezni arra a Nakamura féle cikkre, hogy milyen durva volt az a puffer réteg, és valóban itt is az alumínium nitrid réteg az ilyen háromdimenziósan nőtt, amit most olyan nagyon nem szeretünk. Még rajta ez a ternér réteg is, sőt, valamilyen okból ebben a ternér rétegben ezek a alumínium nitrid, gallium nitrid szuperrácsok alakultak ki. Ezeken is lehet demonstrálni azt, hogy milyen felbontással lehet manapság elemeloszlást készíteni. Ma ott tart a mikroszkópia és ennek a hardverje meg a szoftverje, hogy az ADS gyártók azok nem építenek bele olyan rutint ezekbe a szoftverekbe, mint régen szokásos volt, hogy csináljunk egy vonalmenti analízist. Azt mondják, hogy vedd fel egy nagy területről, aztán hogyha kíváncsi vagy, hogy ez vonalmentén milyen, akkor húzzál ott a szoftverbe egy csíkot, és az a sok-sok eltárolt mérési adat az mind rendelkezésre áll, és abból ezt ki lehet értékelni. És ez az a része az előadásomnak, amiben még nem tudtuk bizonyítani azt, hogy ez, ez valóban segíti a hővezetésen. Folyamban vannak ilyen kísérletek, legalábbis remélem. De az irodalom azt mondja, hogy azért a grafén bevitele ezekben a ledekben az javította a hődisszipáción, tehát igazából jó reményeink vannak arra, hogy ezt használni is lehet valamire, és akkor itt köszönöm szépen a figyelmet.